Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke a közelmúltban töltötte be 70. életévét, és az év elején ünnepelte püspökké szentelésének 25. évfordulóját is. Ennek kapcsán beszélget most vele rádiónk riportere Csegezi Mária.
Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt a telefonvonalban Majnek Antalt, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökét. Isten hozta a Mária Rádióban, püspök úr.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Püspök úr, a találkozásunknak sok-sok apropója van. Az egyik, és talán a legfontosabbak egyike, hogy nemrég ünnepelte 70. születésnapját. Engedje meg nekem, hogy tolmácsoljam a Mária Rádió vezetése, stábja, önkéntesei és a hallgatói család szívbéli jó kívánságait. Isten éltesse sokáig.
Köszönöm szépen.
Ez az esztendő különös lehet az ön életében, hiszen az év elején, januárban ünnepelte a püspökké szentelésének 25. évfordulóját is. Mennyiben különleges ez az év?
Az embert visszatekintésre és aztán hálaadásra serkenti, vezeti. Valóban igyekeztem ezt a hálaadást már korábban is gyakorolni, de sajnos csak az utóbbi időben vettem észre, hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt szüntelenül kell gyakorolni. Hiszen, ahogy a Bibliában is olvassuk, gyakran választ az Úristen olyanokat, akik egyáltalán nem számítottak erre, akik nem érzik magukat erre alkalmasnak, de az Úristen ragaszkodik az ő kéréséhez. Valóban ez így volt kezdettől, már rögtön az legelején is, hogy az Úristen például azzal a szentírási részlettel erősített, hogy amíg Péter nézi az Úr Jézust, addig jár a vizen. De mihelyst a hullámokat nézi, a szelet nézi, innen olyan fújó, haragos szeleket, akkor bizony süllyedni kezd. És ez nagyon jellemző az én egész életemre, de különösen a püspöki szolgálatomra. Én nagyon nagy hálát adok az Úristennek, hogy mindig fölemelte a tekintetemet, és akármilyen mélyre is estem, vagy gondoltam, éreztem magamat, ő mindig lejött hozzám a gödör aljára, és megvigasztalt, és fölemelt, és kiemelt belőle. Így fogalhatnám össze röviden, hogy a hálaadás az a legfontosabb feladatom. Nem csak 25 évenként, vagy születésnapokon, hanem ezt valóban szüntelenül kell gyakorolni. Ez az egyik nagy-nagy tanulsága ennek az évnek.
Mennyiben nehezítette meg ezt a hálaadási folyamatot a járványhelyzet?
Érdekes, hogy mi egy kicsit másképp éltük itt meg. Az elején valóban nálunk is hatott ez a riogatás, és ennek a veszélynek az eltúlzása, hiszen éppen abban az időszakban, azokban a hónapokban szinte senki nem halt meg, sőt, még kevesebb is volt a temetés, mint máskor, amikor teljesen el voltunk zárva, zárkózva. Egy kicsit olyan diktatórikusnak tűnt ez számomra, és ez be is bizonyította később a tapasztalatom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy nálunk nem lett egy ilyen vírushisztéria és a félelemkeltés nem sikerült annyira, mint sajnos más országokban. Furcsa mód éppen a biztonságosnak látszó gazdag országokba, hanem inkább a szegény országokhoz, vagy a város széli telepekhez hasonlóan. Nálunk sokkal kevesebb volt a megijedt ember, a megbetegedett ember és a meghalt ember. Bár itt is van, nem tagadjuk ennek a létezését, viszont nem is félünk, és ezzel erősítjük egymást, a félőket, hogy ne féljenek. Minden esetre az elzárt időszak is nagyon hasznos volt. Engem megdöbbentett az a Úristentől jövő idézőjelbe vett véletlen, hogy az utolsó szabad vasárnap, akkor Nagybőjtben éppen a szamaria asszonyról szólt, aki beszélgetett Jézussal, és Jézus akkor neki és általa a történelem végéig kijelentette, kinyilatkoztatta, hogy eljön az idő, amikor mindenki lélekben és igazságban fogja szolgálni az Urat. Mert sem ez a templom, se a ti templomotok nem fog állni, én ezt egy kicsikét kitágítanám, ha egy templom se fog állni, pontosabban belezárva, akkor is az Úristen, és éppen akkor nagyon fogja az ő szent lelke által egyéni imádságra, csöndes, bezárt kamrában végzett imádságra vezetni, tanítani az ő gyermekét. És ez bizony nálunk például az Egyházmegyében, főleg itt Munkácson nagyon megtapasztaltuk. Ugye szentmiséket tartottunk korlátozott létszámba, de gyóntattunk szinte egész nap a templomba, a kertbe, a bokrok mellett, mögött, és sokkal többen jöttek abban a nagyvét időszakban gyomni, mint máskor. De egy nagyon-nagyon megerősítő tapasztalat volt, hogy az Úristen nem hagyja el az övéit, csak abban a krízisben valami másra, valami nagyon fontosra akar tanítani. És szerintem ez volt az egyik. Sőt, hát a kettőt akkor egymás mellé tehetném. Igen, hogy ne féljetek, én mindig veletek vagyok. És a másik pedig, hogy ha igazán imádkozni akartok, zárkozzatok be, és egyedül, négy szem köz, ha szabad így mondani, édes kettesben lehettek akkor velem, illetve az Atyával.
Csodálatosak a szavai, és nagyon megerősítően hatnak rám is, és gondolom, hogy a hallgatókra is, hiszen sokan féltek ettől a járványtól. Nálunk is meg lehetett tapasztalni. Húsvét előtt például a gyóntatás az országúti ferencesek udvarában olyan volt, mintha zarándoklat lenne, és zarándokok lennénk ott a szabadban. Nos, püspök úr, ha végig tekint ezen a 7 évtizeden, akkor mik voltak azok a kapaszkodók, amelyek megtartották önt a hűségben? Az Isten kapcsolata, a hite, a híveihez fűződő elkötelezettsége? Vagy ez mindegyütt?
Hát azt hiszem, természetesen mindegyütt, legalábbis nem mindenhol természetes, de nálam ez volt. Tehát a kora születésemtől kezdve a gyermekkori sok-sok nehéz betegség meg fájdalmak után a nagyon boldog iskolás időszak az, hogy egy ilyen három szögben laktunk, tehát a házunk, a templom és az iskola, ez így volt mindig sorban, minden reggel a általános iskolás koromban. És természetesen a szüleimtől is kapott imádságos kapcsolat, templomhoz, Istenhez fűző kapcsolat, ez olyan természetes volt. És aztán később, amikor gimnazista koromban egy fiatal pap, Makrári István atya például eljött hozzánk néhány hónapra, és a Szentírásnak a szépségét mutatta meg, egy újabb izgalmas felfedező útra vezetett, úgyhogy a katonaság után a Szentírás és aztán az a családvér, a hittan közössége segített engem arra, hogy újra már felnőtt fejjel, komolyan, öntudatosan, szabadon válasszam méghozzá örömmel a Biblia Istenét, illetve az evangélium Jézusát. És akkor úgy nem is gondolkoztam, hogy mi lesz majd később. Egyszerűen ebben a szellemi, lelki, fizikai környezetben nagyon jól éreztem magamat.
Ki tudná emelni olyan személyeket, akik hatással voltak önre, hogy pap legyen?
Igen.
Tehát a család, vagy voltak olyan atyák?
A családom nem egészen, de az a pap, akinél például minisztráltam általános iskolás koromban minden reggel, aztán a későbbi papokkal való kapcsolat, később már a beszélgetés, a Biblia olvasás során rengeteg kérdésem volt, és azt lehetett papokkal, a központi szeminárium kispapjaival mindig megbeszélni. Nem is volt mindig megnyugtató, de örültem annak, hogy volt kitől kérdezni, mindig volt, aki válaszolt. És valahogy eközben aztán kezdett fölébredni bennem, éppen nem is egy katolikus ifjúsági közösségben, azt hiszem nagy társán volt ez, ahol egy ilyen ifjúsági hittanórán vettem részt, éppen a Kánai mennyegzőről ment a beszélgetés, és akkor engem nagyon-nagyon felizgatott az a mondat, amit Jézus mondott Máriának. Ugye az akkori református Biblia szerint, mi közöm hozzá, te asszony, az én kis katolikus újszövetségi szentírásomban pedig asszony, mi gondunk ez? És ennek a kettőnek a feszültsége az ott mozgott bennem, köztünk, sokat beszélgettünk erről, velük is, aztán külön is, és ez valahogy indított el, furcsa mód, éppen egy nem katolikus közösségben Szűz Mária érintett meg engem, aki kísért ugye az anyukám nagy-nagy szeretetével együtt aztán az ő halála után is, mondhatnám a mai napig, hiszen tegnap is éppen felajánlottam.
Teplőtelen fogantatás ünnepe volt, akkor hangzott el ez a felajánlás.
Igen, felajánlottuk életünket Szűz Máriának, és rajta keresztül az Úr Jézusnak, az ő szívének, 33 napos készület után, ugye a Szent Mise után, az oltári szentség előtt jöttünk össze, akik ezt az előkészületet folytattuk, Grignon Szent Alajos nyomán, amit Miron atya, illetve Márti újrafogalmaztak a mai nyelvezettel, és így éreztem már a készület során is, hogy Mária mindig közel volt hozzám, de én nem voltam hozzá mindig közel. És hát ez is aztán, mint az utóbbi éveknek a nagy bűnbánattal, krízis, bűnbánat és újrakezdés, újrafölemelkedés, ez valahogy a figyelmemet a szabadító Jézusra, a megváltó Jézusra, és az összes olyan tanúságtevőre fordította figyelmemet, akik a csinálkoló közösségeitől kezdve mindenféle szabaduló, szabadító közösségnek a csodálatos élményét hozta nekem is, hogy az Isten éppen a bűnösök miatt jött, éppen a rabokhoz jött, éppen az utolsókhoz jött, egészen leereszkedett a latrok közé, hogy mindenkit megmentsen, mindenkit megszabadítson. És ez is még mélyebb hálára vezetett és vezet engem.
Püspök úr, azok után, amit megosztott velünk itt az életútjából, hogyan lett mégis ferences szerzetes, Szent Ferenc követője?
Igen, ennek nagyon egyszerű a története. De egyetemista éveimben a papság érdekelt, de nem ez a klasszikus papság, inkább olyan evangelizálós élet érdekelt, és ezt nem nagyon találtam. Akkoriban ferenceseket egyáltalán nem ismertem, pedig már akkor 26 éves voltam, és hittanos társaimmal, éppen családból a professzor úrnál szilvesztereztünk. Nagyon-nagyon szép élmény ez nekem máig is, és akkor valamikor éjfél után ő elővett a polcáról egy könyvet, hogy ez hogy jött neki az eszébe. Szent Ferenc életét adta a kezembe, hogy olvassam el ezt a könyvet. És ennek a könyvnek az olvasása során jött a világosság és az öröm a szívembe, hogy hát nem is pap akarok lenni, hanem Szent Ferenc követője. És attól kezdve már nem volt kétségem. Néhány hónap múlva ott voltam Esztergomba. Nem véletlenül éppen Barsi Balázs atya miséjére értem oda, akinek éppen a beszédére értem oda, és az úgy megerősített engem, hogy igen, jól választottam, az Úristen ezzel megerősítette ezt a vágyamat. Úgyhogy egy hónap, jó hónap múlva már ott is voltam Esztergomba jelöltségben.
Balázs atyának nagyon sokan köszönhetik, hogy a papi hivatást választották. Most beszéljünk még egy kicsit a jelmondatáról. A püspöki jelmondatát, ha én jól tudom, akkor a Zsoltárok könyvéből választotta.
Igen. Isten az én erősségem. Igen.
Miért
több
pont ezt?
Több Zsoltárban is benne van.
Igen. Igen. Miért pont ezt a szakaszt?
Valahogy olyan egyszerű volt számomra. Ez volt az első gondolatom. Nem is válogattam. Amikor azt mondták, hogy a címeremben egy jelmondatot is kell választani, ez jött elő rögtön. Valószínűleg azért, mert kicsi koromtól fogva mindig gyönge voltam, anyukám mindig szidott, hogy egyek, mert a szél is elfúj engemet, szégyellem magamat miattad, hogy nem etetlek egyére, és ez valóban úgy kicsi koromtól fogva az volt, hogy akkor nem tudatosan, de most utólag visszanézve az anyuka, apuka szeretete, aztán a barátaim, a szeretete iskolában, gimnáziumban, egyetemista koromban, mindenhol. Ezt hozták nekem, hogy ez nem belőlem, nem bennem van az erő, hanem kívülről jön. És amikor ez már tudatosodott bennem, akkor fedeztem föl, hogy hát őtőle jön, ő belőle forrásozik az a erő, ami tényleg akár fizikai munkákban megmutatkozott. Lelkiekben még nem nagyon akkor, de fizikailag mindig örültem annak, hogy én sokkal többet tudok emelni, mint nálam erősebbek, sokkal hamarabb kiöntöm azt a vagonszenet, vagy követ, vagy fát, mint mások. Ilyen hiúságomat is erősítette, de amikor már komolyan kezdtem olvasni a Szentírást, akkor rádöbbentem arra, hogy ez bizony az Istentől kapott lelki erő. És nagyon tetszik nekem Szent Pálnak az a mondata, ha jól emlékszem, Efezusi 3:20 talán, hogy Isten, aki a bennünk működő erejével mindent megtehet, azon felül is, amit kérünk vagy megértünk, legyen hála és dicsőség az egyházban és az Úr Jézus Krisztusban. Isten az én erősségem.
Igen, csodálatos. Igen, ez a jelmondat.
Ez a mondat. Igen. Ez hozzáfűzi aztán a Zsoltáros sok más szépet és jót, amely Istenből forrásozik. És ezért nagyon jó választás volt az eucharisztikus kongresszusnak is, hogy minden forráson belőled fakad. Valóban az eucharisztia, főleg az erre való most már 2 éves készület, az erre fókuszálta, irányította a figyelmünket, az enyémét is, és nagyon-nagyon sok lelki élményem volt ennek a kutatásában, erre való figyelésben, a szentségimádások alatt, amit nálunk munkácson már több éve naponta a reggeli misétől az esti miséig tart, hogy az egész városnak is van lehetősége, nem csak katolikusoknak, bemenni a kápolnába és ott szemlélni azt a titkot, hogy Jézus nem keveset, hanem mindent odaadott nekünk és értünk.
Hogy érzi a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak, milyen gyümölcsei vannak, vagy milyen emléket őriz, amit kiemelne a Budapesten történtekből?
Nagyon sok gyümölcsét érzem, és a mieink is. Több autóbusszal voltunk ott. Én az első 3 nap voltam, hogy utána más papok is mehessenek erre a csodálatos hétvégére. Nekem már rögtön az első előadás is, Hilárion püspöknek az elmélkedése a teózisról, a megistenülésről, ami nekem furcsa volt egy kicsikét így első hallásra, de tényleg az oltári szentség titkában ez egy nagyon-nagyon nagy igazságot hozott a felszínre, a magasba, hogy az Úristennek ez a célja, ez az ő végcélja, az egész világ teremtésének a célja, hogy az Isten itt megtestesüljön, és ő azért lett emberré, hogy mi emberek majd az ő gyermekei lehessünk. Szinte nehéz nekem kimondani, hogy Istenek lehessünk, mert ugye ezt a Biblia első oldalán valaki egész mástól hallotta, Ádám és Éva. Igen. De természetesen ezt én inkább így szeretem mondani, hogy mi is Jézus után nem az ő igazi, de mégis igazi fogadott adoptált gyermekei lehessünk.
Püspöki pályafutása alatt 3 pápával is találkozott. 1996-ban Szent II. János Pál pápa szentelte Rómában püspökké. Milyen fontos eseményt őriz a 3 pápával kapcsolatban, hiszen találkozott 14. Benedek pápával és Ferenc pápával is. Kiemelne ezen találkozások közül néhány történetet?
Igen. Az elsőről nagyon könnyű, mert Jaworski Bíboros úr a pápa régió barátja, a Lembergi érsek vezetett minket erre a konferenciára, és köszönhetjük neki is, hogy pápa úrunk minden nap meghívott minket, az ukrán püspöki konferencia tagjait, hol reggelire, hol ebédre, hol vacsorára. Tehát 5 napig vele étkezhettünk minden nap, vele beszélgethettünk. Ez óriási ajándék, ezt.
Ez olyan lehetett, fejteni, mint a tanítványok, amikor Jézussal találkoztak személyesen.
A vele való beszélgetés is, az a 15 perc, amikor személyesen tudtunk beszélgetni. Aztán nagyon jó volt, hogy fogadta a barátaimat, rokonaimat, ismerősöket este a szentelés után. Aztán nagy öröm volt természetesen a következő pápával, Benedek pápával is a találkozás. Bár vele nem tudtunk minden nap találkozni, viszont az a 15 plusz 2 perc, a vele való négy szem közti beszélgetés, azt nem tudom elfelejteni. Nagyon-nagyon csodálatos volt, hogy mennyire készült erre a beszélgetésre, hogy olyan jó kérdései voltak, hogy megdöbbentem ezen, hogy egy ember, aki az egész világ egyházzal foglalkozik, ennyire odafigyel az ő püspökeire, és ennyire képben van az egyház megyével kapcsolatban is. Nagyon izgalmas volt.
És Ferenc pápával?
Ferenc pápával egy kicsit fájt nekem, hogy nem volt ideje a velünk való személyes beszélgetésre. Egy órát kapott, ugye állítólag minden püspöki konferencia tagja. Hát nekünk aztán már csak fél óra jutott, előttünk voltak a görög katolikusok egy órát vele, így közösben, egy körben ültünk, és beszélgethettünk vele, de igazából ez éppen abban az évben volt, amikor itt elkezdődött a forradalom, meg a háború, meg az okkupáció az oroszok részéről, úgyhogy ennek a fél órának is többnyire ez volt a tartalma, hogy a pápa érdeklődött a helyzet után, és hogy mi mit tudunk tenni a békéért. Úgyhogy ott hiányzott ez a személyes beszélgetés. Viszont ami tetszik nekem nagyon, a mindennapi prédikációi, minél inkább így a vége felé nézem figyelmesebben, nagyon-nagyon a szívemhez szólnak és tetszenek.
Szekularizálódó világunkban missziós szerzetesből lett püspökké, és nem kevesebb feladatot kapott, mint hogy szülőhazája határain túl építsen fel egy új egyházmegyét. Mi volt a legnehezebb, és mi volt a legszebb feladat ebben?
Néha arra gondolok, hogy éppen ami a legnehezebb volt, az fölülről nézve a legszebb. Tehát először úgy éreztem, hogy nagy nehézség lesz a Szovjetunióba menni. Tényleg nagyon nehéz volt a határátkelés jó pár évig, ugye azok a több kilométeres sorok, akár Záhony előtt, akár Csap előtt, az félelmetes látvány volt. De akkor a diplomata útlevél helyett a barna csuha, pontosabban Szent Ferenc mindig átsegített, előre segített, és aki abáltak is rám, ezek is, azok is, rendőrök is mindig előre engedtek. Úgyhogy a több napos várakozás helyett csak néhány órás várakozással, de sikerült mindig átmenni a határon. De az összes többi már hiából volt nagy áruhiány, hiába nem lehetett kapni benzint, valahogy mindig előteremtették az emberek az ételt, az italt és a benzint is. Minden megvolt bőségesen. És ami a legfontosabb, hogy mi ide akkor vettük észre, nem is misszióba jöttünk, hiszen itt csodálatosan erős és mély volt a hit, és nem tudta a fél évszázad kommunista, ateista ideológiája, diktatúrája ezt lerontani, hiszen éppen azt tapasztaltuk, hogy egyre többen jönnek a templomba azok is, akiknek tilos volt, még üldözték is, talán a keresztényeket, még a gyerekeket is, hogy templomban eljárhassanak. Azok is jöttek, visszajöttek, úgyhogy ez az első hét év csodálatos volt. Hát aztán ez a 25 év, és már lassan 26, ez pedig szintén nagyon sok örömmel, de más nehézségekkel járt. De most így visszatekintve azt látom, hogy a nehézségek is nagyon kellettek, a megpróbáltatások is nagyon szükségesek voltak. Bárcsak korábban jött volna ez a baj, vagy az a baj, sorolhatnám itt az utóbbi négy évnek a fizikai betegségeit. Tényleg egy párszor hálásan, könnyezve szinte mondtam Istenem, ez korábban kellett volna, hiszen én Mártának a hibájába estem, és csak most később vettem észre, hogy Máriának mit mondott az Úr Jézus. És ez egy nagy tapasztalat, és nagyon nagy tanulság, és ezt adom is tovább, meg csak lehet.
Advent van. Az emberek ebben az időszakban talán több időt fordítanak arra, hogy befele forduljanak, hogy elcsendesedjenek, hogy próbálják előkészíteni a saját kicsi életükben is az Úr útját. Milyen gondolatokat osztana meg a hallgatókkal Advent kapcsán? Mit üzen a Mária Rádió hallgatóinak?
Azt hiszem, a vasárnapi olvasmányok, evangéliumok ezt a nagyon lényeges, szükséges feltételt ismétlik, hogy egyengessük az Úr útját. De amikor ezt a prófétánál olvastuk, az ellenkezőjét hallottuk, hogy maga az Úr fogja a halmokat elvenni, a völgyeket betölteni. Ha ezt egymás mellé teszem, akkor látom azt, hogy ez közös mű. Tehát az Úristen a mi beleegyezésünk, közreműködésünk nélkül, a mi bűnbánatunk nélkül, a mi nagyon komoly megtérési szándékunk nélkül nem tud minket a hajunknál fogva az egyenes útra, a megtérésre, és különösen nem az ő szép országába behúzni. És itt egy mondat, sőt egy szó, amit Szűz Máriától hallottunk, éppen tegnap is az evangéliumban, ez a döntő, hogy kinek mondok igent, és kinek mondok nemet. Mire mondom azt, hogy úgy legyen, és mire azt, hogy ne úgy legyen. Tehát ez a szétválasztás, ez nem csak hívőknek, különösen nekünk, de minden józan embernek egy feladata, hogy ezt a megkülönböztetést a fejében, az agyában, a gondolatok, a szellemek megkülönböztetését végezve, és határozottan döntsön a felismert jó, a felismert igazság mellett, és mi hívők pedig újra és újra az Úr Jézus mellett döntsünk, és az Atya Isten szép tervére, akaratára tudjuk kimondani azt az úgy legyent, azt az amment.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a csodálatos gondolatokat. Áldott adventet kívánok Püspök úrnak továbbra is, és kegyelemteljes karácsonyt, életére és munkájára pedig Isten áldását kérve. Köszönöm, hogy a beszélgető társam volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen. Áldott ünneteket kívánok a Mária Rádió hallgatóinak. Kárpátalján már sok éve imádkozunk azért, hogy itt is legyen, a Budapestet is lehessen hallani, akár a határ túlsó oldaláról is, és a Kijevit is lehessen hallani itt Kárpátalján is.
Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Szívesen. Isten áldja.
Isten áldja, Püspök úr.
Majnek Antallal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökével Csegezi Mária beszélgetett. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió.